Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése, az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg a mai lekciót. Mai szent leckénk található a Zsoltárok könyvében, a Zsoltárok könyvének 104. Zsoltára, a 104. Zsoltár 19. verszakától a 35-ös verszakkal bezárulok. Hogy miként szól hozzánk Istennek írott igéje az említett szakaszból, keresztényi alázattal, odafigyeléssel helyünket elfoglalva hallgassuk. Te alkottad a holdat, hogy jelezze az ünnepeket, és a napot, amely ismeri pályáját. Ha sötétséget támasztasz, éjszaka lesz, amikor nyüzsög az erdő mindenféle vadja, az oroszlánok zsákmányért ordítanak, sürgetve Istentől eledelüket. Ha felragyog a nap, visszahúzódnak, és tanyáikon heverésznek. Az ember munkába indul, és dolgozik egészen estig. Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld teremményeiddel. Ott van a nagy és széles tenger, számtalan lényüzsök benne, kisebb és nagyobb állatok. Ott járnak a hajók és a cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzál vele. Mindezek arra várnak, hogy idejében adj nekik eledelt. Ha adsz nekik, szedegetnek. Ha bőkezű vagy, jól laknak javaiddal. Ha elrejted orcádat, megrémülnek. Ha elveszed lelküket, kimúlnak, és ismét borrá lesznek. Ha kiárasztod lelkedet, új teremmények keletkeznek, és megújítod a termőföld színét. Dicsőség legyen az Úrnak örökké. Örüljön alkotásainak az Úr. Tekintetétől reszket a föld, érintésétől füstölögnek a hegyek. Éneklek az Úrnak, amíg élek. Zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek. Legyen kedves előtte fohászkodásom, én örvendezem az Úr előtt. Vesszenek ki a földről a vétkesek, ne legyenek többé bűnösök. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérjétek az Urat. Amen. Isten tegye áldottá az ő igének olvasását, hallgatását és szívünkben tartását. Gyertek, feleljünk rá imádságra. Édes drága atyám, szerelmes Istenem, valóban csodálatosak a te alkotásaid, de legcsodálatosabb mindeközött a te fiad Jézus. Az örök Krisztus, akit hordhatunk a szívünkben, és aki által mondhatjuk azt neked, hogy atyám, édesatyám, szűj hát újjá bennünket, pillanatról pillanatra, hogy örvendezzünk benned, hogy tudjunk téged dicsérni, hogy valóban tiszta szívből adhassunk hálát. És tiszta szívből most hálát adok neked, atyám, hogy megőriztél bennünket, hogy ismét meg tudjuk szentelni a te napodat, hogy ismét tudunk rád tekinteni, hogy tőled tudunk tanulni, hogy téged tudunk követni, hogy parancsolataidat tanulmányozhassuk, hogy megérthetjük és megérezhetjük, hogy milyen jó vagy te hozzánk. És bizony, azt is meg kell valljuk, hogy sokszor erről elfeledkezünk, sokszor nem rád figyelünk. Indulataink, érzelmeink hajtanak, olykor értelmünk megáltalkodott, és nem akarunk hozzátérni. És bizony ezért vétkezünk egymás ellen és az ég ellen is. És ilyenkor magunk ellen is vétkezünk, mert haragot tartunk, vagy elmulasztunk valamit, és elfelejtjük azt, hogy ki alkotta ezt a világot, hogy nekünk jó ebben lenni, hogy valóban tudhatjuk egymást szeretni. És nem csak úgy, ahogy az emberek, hanem igaz testvériségben, igazi közösségben. Jöjj át hozzánk a te lelkeddel, annak tisztaságával, világosságával, erejével, a mindig kiáradó szeretettel, boríts el bennünket egészen. Így lehessünk a te tanítványaid, hogy lássák az emberek, hogy szeretjük egymást. Így kérünk, Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Hallgass meg bennünket. Amen. Szeretett testvérek, Istennek ama igéje, melynek alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával hirdetni kívánom ti közöttetek az ő jó hírét, a szent evangéliumot. Található Máté evangéliumában. Máté evangéliumának 28. fejezetében, a 28. fejezet 16. verszakától a fejezet végig a 20-as verszakkal bezárólag. Hogy miként szól hozzánk az írott és a hirdetett ige, helyünket elfoglalva, szívünket megüresítve hallgassuk. Istenek igéje Máté evangéliumából 28. verszak, 28. fejezet 16. verszakától a fejezet végéig eképpen szól hozzánk. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Szeretett testvérek, sűrűn hallgatjuk ezt az igét. Tavaly hallhattuk, hát ha nem is 82-szer, mert annyi keresztelünk volt, mert több gyermeket is kereszteltünk egyszerre olykor, de hallhattuk nagyon sokszor. Ritkán van az, hogy erről az igéről viszont prédikálunk is külön. Ritkán van az, hogy a missziói parancsot kifejtsük, nem nagyon van arra alkalom, hogy megtudjuk, hogy hogyan éreztek, hogyan gondolkodtak akkor a tanítványok erről az egészről, és ritkán beszélünk arról, hogy mi történik húsvét és pünkösd között. Mi történhet abban a 40 napban, amikor Jézus feltámad, és a tanítványokat személyesen tanítja külön? Ekkor már nem vándorolnak szerte, hanem elküldi őket, ahogy hallhattuk is a hétfői evangéliumban, hogy az az ifjú azt mondta a tanítványoknak, illetve az asszonyoknak, akik kimentek, hogy megkenegessék az Úrnak a testét, hogy menjenek Galileába. Menjenek Galileába, és ott keressék azt, aki nem holt, hanem élő, az, akinek a sírja kinyílt, akinek a szíve mindig is kinyílik felénk, és értünk vérzett a kereszten. És a mi szívünk is sokszor vérzik, amikor a sírokra tekintünk. Hiszen, ahogy beszéltük is volt, nagyon sokszor nem tudjuk elengedni halottainkat, szeretteinket, és mindig megemlékezünk róluk, és kimegyünk a sírhoz, viszünk friss virágot, rendbe tesszük azt, a sírt gondozzuk, és ez is mutatja a mi szeretetünket afelé, aki már eltávozott. Nekünk munkaköri kötelességünk temetőbe járni. Munkaköri kötelességünk lelkészek temetőbe járni, és érdekes testvérek az, hogy teljesen átalakul az embernek a szemlélete, amikor a feltámadás igéit ravatal mellett hirdeti, és teljesen máshogy gondolkozik eltávozott szeretteiről, teljesen máshogy fordul hozzájuk, és a gyászt is másképpen éli meg. Ugyanis a temető az a hely, ahol az emberek általában a halálról szoktak gondolkodni, nem pedig az életről. Arról szoktak gondolkodni, hogy mit vesztettek el, nem pedig az, hogy mit nyertek. És amikor vége van egy temetésnek, szoktunk beszélgetni, és szoktam volt mondani, hogy mely nagy kincs nekünk lelkészeknek azt, hogy a Krisztust vihetjük ki a temetőbe. Az ő igéjét hirdethetjük. És milyen elgondolkoztató az, amikor végigmegyünk az öreg temetőbe, azon az úton, ami a bejárattól elvezet egészen a ravatalig. És nem is viccelődve, egyáltalán nem viccelődve, hanem mély meggyőződéssel beszélgettük azt is, hogy nekem az az utca, amely a kaputól a ravatalig vezet, az nekem Cegléd, és lehet, hogy ez furcsának fog tűnni, Cegléd kedvenc utcája. Azért, mert az ember mindig az Istenre tud gondolni ott. Azért, mert a csendet tapasztalja meg. Azért, mert tud a feltámadott Krisztusra gondolni, és azért is, testvérek, mert amikor temetünk, ott nincs appelláta. Nem lehet elkerülni a dolgokat, nem lehet megkerülni a halálnak a tényét, nem lehet azt mondani, hogy íme ő él, mikor eltemettük azt. Mondhatnánk úgy is, hogy a temetővel készen kapjuk az embereknek a szívét, nem kell összetörni, nem kell túlságosan érzelmi ráhatással bírni az emberekre, nem kell olyan rétori fogásokat alkalmazni, hogy valóban megrendüljenek és elgondolkozzanak azon, hogy mi történt és mi történik, és hogy ki ő, mi ő, mert ott mindig megállunk egy kicsit. Ilyenkor keressük azt, ami elveszett. De azt, akit keresünk, az már nincs ott. Már nincs ott. Abban a temetőben, testvérek, legyen ez a kis temető, a Kálvária, a Csengettyűs, az öreg temető, az újvárosi köztemető, vagy a zsidó része, az evangélikus, a református része. Testvérek, fogjuk föl, minden temető üres. Senki nincs ott. Csak a por van ott. A lélek nincs ott. Érdekes, nem? Bemész az ürességbe, és azon gondolkozol, aki már nincs ott. Hát így gondolkoztak annak idején az asszonyok is, illetve az apostolok is, keresni azt, aki már nincs ott. Hova mehetett? Hova mehetett? Hívott Galileába. Hétfőn arról volt szó, testvérek, hogy Galileába megyünk, és ugye említettem volt a egyik kortárs református, illetve evangélikus német teológus, aki azt mondta, hogy elmegyünk Jeruzsálemből Galileába, tehát az ünnepnapra, a hétköznapokba megyünk, de mondtam is volt, hogy igazából az emberek közé megyünk. Az emberek közé megyünk, akiknek hirdethetjük az igét, akiknek meg kellene, hogy térjenek, mert hogyha hisznek és megkeresztelkednek, akkor üdvözülnek. Ha pedig nem hisznek, ahogy Márk evangélium a végén írja, akkor elkárhoznak. Nincs más út. A temetőben ezek a gondolatok mindig felnagyítva jönnek ki. És aztán utána megyünk haza. Megyünk haza külön a saját dolgainkba, a saját házunkba, a saját lakásainkba, és Jézus is külön hív bennünket, ahogy külön hívta az apostolokat is Galileába. Galileába egy hegyre. Nem tudom, voltatok-e már hegyen valaha. Én alföldi gyermek vagyok, Szegeden születtem, folyamatosan hordozom lelkemnek azt a meghatározottságát, a jellegzetességét, ami az alföldi embereknek a sajátja, a kicsit talán búskomosságra való hajlamot, azt írta annak idén, múlt évszázban Hanvas Béla, hogy ez azért van, mert az ember kétszeresen végtelenbe van belezárva. Bele van zárva a síknak a végtelenjébe, és az égnek a végtelenjébe van belezárva, és bizony olyan otthontalan érzet vesz erőt ilyenkor az emberen, eltekinteni azon, hogy milyen óriási a világ, és én mégis ide vagyok bezárva. De amikor az ember felmegy a hegyre, akkor valahogy kitágul a szemlélet. Amikor fölmegyünk egy kilátóba, vagy valóban megmászunk egy hegyet, és a csúcsáról körbe tekintünk, akkor azt látjuk, hogy sokkal több minden van, mint ahogy azt mi gondolnánk. Akkor kitágul az embernek nem csak a szíve, hanem a szemlélet gazdagodik egy olyan valamivel, ami egy kicsit, mint hogyha lenézne a földre, és elszakasztja a mi szívünket, a hegynek a csúcsa, a teteje attól, ami a család világban van. Ott csend van, oda nem építenek a hegy tetére metrót, vagy különféle kocsik nem járnak a tetén, hanem az a csendesség van, az egyedüllét van, az egyedüllét, ahol nagy távlatokban lehet gondolkodni az emberi életről, arról, hogy mit teszünk majd akkor, amikor visszamegyünk, de egyáltalán összegezni valamit. Van nekem egy kedves barátom, nagyobbik fiamnak a köröztapja, az én komám, ugyancsak teológus, lelkész. Ő az, aki nagy hegymászó, és ő mesélt arról, hogy milyen hegyre menni. Hegyre menni mindig kihívás. Fölfele kell menni. Nem lefele megyünk, mint amikor síelünk, és semmi más dolgunk nincsen, mint hogy élvezni a zuhanásnak a mámorát, hanem pont fordítva. Ő azt mondta, élvezi az emelkedésnek a kihívását, és fönt ott a csúcsra, amikor széttekint, akkor még csak azt sem mondta, hogy megéri, megérte oda fölmenni, hanem egyszerűen ott lenni, az maga az ajándék az egész hegymászásnak. Ott lenni a csúcson, eltekinteni a világ felett, nem azon gondolkodni, hogy holnap be kell fizetni a csekket, vagy hogy megint mekkora a telefonszámla, vagy hogy a rezsi ismételten miként nőtt, nem a politikáról gondolkodik, és így tovább, hanem arról, hogy megérkezett. Jézus a tanítványokat a hegyre hívja föl. Hegyre hívja, hogy megmutassa nekik, nem olyan egyszerű ám a dolog. És pláne azért, mert majd kiderül később, hogy azért hívja föl vissza, azért hívja föl őket a hegyre, hogy utána leküldje őket, és a népek közé küldje. Ezek a tanítványok fölmentek. Mit ír az ige? Azt mondja, hogy ahova Jézus rendelte őket. Magyarán mondva, a tanítványok nem saját maguk akaratából mentek oda. A dolgok nagyon sokszor nem úgy alakulnak, ahogy mi szeretnénk, vagy akarnánk, hanem úgyis úgy alakulnak a dolgok, hogy az ég akarja. És amikor engedelmeskednek a tanítványoknak, a tanítványok az Úrnak, akkor annak engedelmeskednek, aki így szól, minden hatalom az enyém. Fölmennek a hegyre, mi történik? Meglátták őt, amikor, és leborultak előtte. Látni és leborulni. Kivesztette már el szerettét. Most lássa meg azt, akit legjobban szeret a szívében, akit elvesztett. Lásd meg őt ott. Leborulsz? A szeretettől? A döbbenettől? A világosságtól? Mert akit te elbúcsúztattál, és hitben járó igaz ember volt, ő él. Hát ilyenkor megdöbbenünk, testvérek. Ilyenkor megdöbbenünk, mert rájövünk arra, hogy feleslegesen sírunk. Feleslegesen gyászoltunk. Ilyenkor rádöbbenünk arra, hogy Isten valóban él. Isten valóban velünk van. És a világosságban, ahogy láthatjuk az ő arcát, Istennek fényében, akkor az ember elkezd gondolkodni, hogy ez tényleg így van. A tanítványok meglátják az élő Istent. Az, aki meghalt ugyan, de él. Mit lehet ilyenkor tenni, ha nem örvendezni? Hanem hálákat adni az Istennek. Megmondom, testvérek, Máté ugyanis ezt nem rejtette vék alá. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Kétségek fogják el a tanítványokat. Máté miért írja ezt? Mert a saját szívéről ír. Arról ír, amit ő tapasztalt akkor, és nyilván utána később meg is beszélhették. Kétségek. Látom az élő Istent, a feltámadt Krisztus, és kétségek fognak el. Miféle kétségek ezek? Ez ennek az 50 napnak a kétségei. Húsvét és pünkösd között. Ezek azok a kétségek, amiket nevezhetjük úgy, hogy ezek a lélek nélküli kétségek. Lehet, hogy minden rendben van. Lehet, hogy egészséges vagy. Lehet, hogy jól megy a sorod. Lehet, hogy gazdag vagy. Lehet, hogy a családban is minden rendben, lehet, hogy jó a munkahelyed, jók a munkatársaid, lehet, hogy minden rendben van a feleségeddel, férjeddel, az egész életeddel, és mégis kétségek lehetnek lélek nélkül. Mert lélek nélkül nincs bizonyosság, testvérek. Addig csak az atya és a fiú van, de lélek nélkül Péter is elfutott, a tanítványok is elfutottak, és még itt is lélek nélkül van a 11, mert az egyetlen egy a 12 közül, aki bizonyságot nyert, az Júdás volt, a halál bizonyságát, de nekik még nincsen bizonyságuk. Még mindig félhetünk. Ha a léleknek a pecsétje nem üti rá a mi szívünkre az ő világosságának bizonyosságát, akkor igenis lehetnek kétségeink. És amikor nem a lélek jelenlétében vagyunk, akkor vannak kétségeink. Lássuk be, fogadjuk el. Ilyen az ember. És mitől kétség? Egység, kétség. Egységből kizuhant ember, a bűnös ember kétségekkel van teli, és amikor jön a háromság, a Szent Háromság, akkor bizonyosodik meg róla, hogy kegyelmet nyert, üdvözült, és hogy Isten vele jár. És ez az Isten még szól is hozzánk. Éppen nem tudjuk, hogy mit cselekedjünk. Éppen leborulunk előtte, éppen nem igazán tudjuk az egészet, hogy csöppentünk bele, éppen éljük az életünket, és szól hozzánk. Mit mond? Nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. Az az ember, aki ezt tudja, és ezt elfogadja, annak lehetnek kétségei? Miért mondja ezt az Úr? Mennyben övé a hatalom, és ott minden rendben van. Azt mondja, a Földön is övé a hatalom, és mi azt mondjuk, itt egyáltalán nincsen minden rendben. Hát akkor hogy? A mennyek országában, testvérek, nem kell harcolni. Itt a Földön kell harcolni. És miért mondja az Úr ezt? A hatalomtól szoktunk félni, ami világi. A hatalomra, a világira azt szoktuk mondani, hogy korrupt. Mert nagyon sokszor az is. De a mennyei hatalom az nem korrupt. És ez a hatalom az, amivel Jézus rendelkezik. És ezt a hatalmat átadja nekünk. Átadja neked is. Hatalom arra, hogy a szívedet jó helyen tud, a lelkedet jó helyen tud, hogy az erődet jól használd fel, és az elméd értelmes és bölcs legyen. Mert a hatalom, tudjátok, hogy miből fakad? A szeretetből fakad a hatalom. A valódi hatalom a szeretetből fakad, és a hatalom, ami szép, az mindig gyönyörködteti az embernek a szívét és elméjét. Mondok nektek egy ilyen hatalmat a Földön. A most nyíló nárciszok. 104. Zsoltárt olvastuk az előbb, hogy milyen csodálatos dolgai vannak az Istennek. A már elnyíló krokuszok. A gyermeked. A másik ember szépsége a szívében. A füvek, a fák, a cethal, amit azért alkotott az Isten, hogy játszadozzon vele. Mind szép. Mind rendben van. Mind tökéletes, teljes, egész. Hogy is mondja az Úr? A 104-es Zsoltárban. Azt mondja, ha kiárasztod lelkedet, új teremmények keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét. És ez a hatalom, testvérek, ami az egyháznak is adatott. Egyik az, hogy felismerje, és a másik pedig az, hogy éljen vele. Felismerje, ez eddig talán rendben van, de élnünk is kell vele. Harcolnunk kell ezzel a hatalommal. Itt ezen a világon. És ekkor szokták azt mondani, hogy az egyház ne politizáljon. Már miért ne politizáljon? Ki tiltja meg? Azt mondja az Úr, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. És íme, tessék, átadom nektek. Kutya kötelességünk politizálni, testvérek. Nem pártpolitizálni, de beszélni kell az abortuszról, beszélni kell a népességfogyásról, beszélni kell arról, hogy milyen hitetlen az ország, beszélni kell a romlottságról, beszélni kell. Igenis, beszélni kell. Tükröt kell mutatni, mert ez a dolgunk. Mert akkor nem élünk a hatalommal, hanem elbújunk. Volt itt sok-sok év kommunizmus, igen, de volt, aki élt vele. Mindszenti nem mondott le róla. Ravasz is élt vele. Prohászka is élt annak idején vele. Hol vannak nekünk a nagypüspökeink, a nagypapjaink, akik élnek ezekkel? Hol vannak az egyháztagjaink, akik ezt ugyanígy megmondják? Ugyanígy továbbadni, mert mit mond az Úr? Menjetek el! Tegyetek tanítványokká, tanítsátok őket. Hogyan lehet elmenni és tanítani őket? Akkor, hogyha mi magunk is tanítványok vagyunk. Ha nem vagyunk tanítványok, és nem veszük át a tanításnak a lényegét, ha nem gyakoroljuk a tanítást, akkor nem keresztények vagyunk, csak egy vasárnapi klubot működtetünk tulajdonképpen. Kávé, tea, másfél óra, viszonylag melegben, aztán haza, ebéd. Nem, testvérek. Nekünk és nektek kötelességetek az, hogy tanítványát tegyük a népeket. Nem nagyon kell más tanítványát tenni, csak ezt a Ceglédet, testvérek. Nem Budapestet, nem ott vagyunk, vagy Szegedet, ott is lenne dolog elég, az bizonyos. Csak ezt a Ceglédet. Csak ezt teszitek. Ezt kell tanítványát tenni. Az Úr mit mond egyébként? Az Úrnak egy kicsikét nagyobb a merítése. Azt mondja a Márk evangéliumában, hogy minden teremtett léleknek hirdessétek az evangéliumot. Szeretett testvérek, ha tanulunk, ha tanítványok legyünk, akkor tudunk tanítani, és akkor jön az, amiről úgy beszélünk, hogy megkeresztelni. Tulajdonképpen beavatni. Nyugodtan beszélhetünk beavatásról, ez ugye a baptizmus görög szó, ez amikor az embert átitatja Istennek a lelke, Istennek a hatalma, az ő világossága, az ő szeretete, ez a mi titkunk. Ez a lélek által jön el. Lélek nélkül nem jön el. Lehet atyánk, lehet fiunk, de akkor még nem vagyunk keresztények, akkor még esetleg jó izraeliták leszünk, de nem vagyunk akkor még rendes Krisztus követők. Azt mondja, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Atya, fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Ez a legnagyobb titka a kereszténységnek. A legnagyobb titka. Az atya, az örök világosság, a szeretet, aki soha nem változik, a megtalált fiú a lélek által, az a te belső világosságod, amely odaadásod mértéke szerint, és Krisztusban való maradásod mértéke szerint növekszik, vagy elveszíted, és szeretett testvérek, ne söpörjük be a szőnyeg alá azt a kérdést, hogy a legtöbb ember még csak nem is tudja, hogy van neki ilyen, és nem is látta soha, mert a lélek által tudod csak felfedezni. A lélek ugyanis megmutatja ennek a kettőnek az egységét. Az atya testetöltése a fiúban, úgy próbáljátok elképzelni, mint hogy van a végtelen tér, és van mondjuk egy tál. Az a tál lehet mázas, lehet szép, lehet herendi porcelán, lehet, hogy üvegből van, lehet, hogy kristályból van, lehet, hogy egyszerű agyagtál. Ez az emberi test, de a benne lévő űr az ugyanaz, mint a végtelen tér. Hogyha Isten a végtelen és halhatatlan, és mi magunkban felismerjük, akkor a végtelen világosság, ami soha nem változik, és a bennünk hordozott világosságnak az egysége, amikor a lélek által felismerjük, hogy bennünk van, és hogy velünk van. Ezt lélek nélkül nem lehet. Aki nem ismeri a szent lelket, ezeket a beszédeket nem értheti. De ne bánkódjon, mert megértheti és megtapasztalhatja a léleket. És te, szeretett testvérek, hogyha ez megvan, ez megtörténik, akkor van az, hogy a halálban, amikor széttörik az a cserép, az a tál, a tér, az embernek a lelke, amit belül hordoz, egyesül a végtelen térrel, egyesül az atyával, a fényességgel. Na akkor most megint gondolj a te szeretettedre, aki elment. Aki az Úrral egy lélek, egy ő vele. De ezt tanítani kell. Ezt tanítani kell, azt mondja az ige, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Ez egyháznak a fő hivatala, a tanítás. Ugyanis, szeretett testvérek, nem tudsz más helyet élni, nem tudsz más helyet imádkozni, nem tudsz más helyet hitet vallani, nem tudsz más helyet cselekedni, és éppen ezért kell továbbadni. Ez a tanítás. Te továbbadod-e? Mi továbbadjuk-e? Ugyanis, ha már legalább a tanítását meghallgatjuk, az már jó. Jézus mondja a farizeusokról, hogy a farizeusok és írástudók beültek a Mózes székébe. Azt, amit tanítanak nektek, azt tartsátok meg. Amit cselekednek, azt viszont ne csináld. Tehát tulajdonképpen ilyen szempontból szerencsénk van a papokkal, még hogyha olyanok is amilyenek, mert tanítást átadják nekünk, és innentől fogva a te felelősséged az, hogy megtartod-e, és továbbadod. Hogyha megtartod, akkor a tanítás is meg fog tartani téged. Mit is mond az egyik régi bencés szerzetes, hogy tartsd meg a rendet, és a rend meg fog tartani téged. Tartsd meg a tanítást, és a tanítás meg fog tartani téged. És a tanítása a Szentírásnak, az igének nagyon egyszerű. Tulajdonképpen nagyon-nagyon végtelen egyszerű. Annyi dolgot tanulunk a világon, iskolába, egymástól, jót, rosszat, egyaránt, hogy tulajdonképpen sokkal inkább azt kell nézni, hogy mi az, amit szórjunk ki a fejünkből, nem azt, hogy mit tartsunk meg. Szelektálni kell. Mert mit kell megtartani? Nem mindenféle dolgot, nem az izmusokat, liberalizmus, meg kapitalizmus, meg kommunizmus, meg ezeket a dolgokat, meg nem a gazdaság Istennek a tanításait kell megtartani, hanem azt, amit Jézus mond, amit megparancsoltam. Na most, Jézus itt nem finomkodik. Nem kér bennünket, hogy ugyan légy szíves, tegyétek már meg az Isten szerelmére. Nem azt mondja, hogy mint az orvos, hogy felír a receptet, hogy ezt ajánlod kiváltani, aztán majd Meglátjuk, mert ugye az ember elmegy a gyógyszertárba, tudja, hogy elég keserű az a gyógyszer, még a végén meg is veszi azt a gyógyszert, de aztán utána esetleg nem szedi be. Jézus azt mondja neked, és azt mondja nekem, hogy amit megparancsoltam, tartsd meg. Mit kell megtartani? Ne legyünk kétszínűek, szeretőek legyünk, soroljam. Nagyon egyszerű, tudjátok mind, azért vagytok itt. És mégsem tartjuk meg. Pedig megparancsoljon. Ez nem demokrácia, testvérek. Az, aki Krisztus követő, annak parancsba van adva, testvérek, hogy megtartsa. Nem javallott. És ilyenkor kezdünk el húzódozni, és ahogy írja Máté, kétségek fogják el őket. Miért? Amit mondtunk volt. Mert még nincs meg a lélek. Amíg a lelket nem kapjuk meg, nem kapod meg, testvér, amíg nem kóstold meg a mennyei világosságot, amikor nem döbbesz rá arra, amíg, hogy halhatatlan lelked van és egy vagy az Úrral, addig mindig kétségek vannak. Tehát mondhatnám azt is, hogy ne aggódj amiatt, hogy kétségeid vannak. Ne aggódj. A kétségek mindig bennünket arra ösztönöznek, hogy Istent keressük. Ne higgyük azt, hogy a kétségeink az csak nekünk vannak, vagy hogy azok valami rossz dolgok. A kétségeink, ami úgy is mondhatnám, hogy irányvonalaink Isten felé. Ha kétséged van, ne aggódj. Örülj neki, mert Isten az azt jelenti, az azt jelenti, hogy Isten hívogat magához. Lelket akar neked adni. Az egyik ortodox szerzetes, a 20. században élt, úgy hitták, hogy Siluár, hihetetlen nagy lelki magasságomban tört, egyébként előtte végharcolta az első világháborút, kozák volt, egy nagyon kemény ember volt, hihetetlen körülmények között nőtt föl, és ő végül, amikor végharcolta az első világháborút, azt mondta, hogy ez így nem megy tovább, nem mehet tovább, és ő elment az Athos hegyre, szerzetes lett ott, és nagyon-nagyon gyorsan és hihetetlen magasságokba emelkedett a lelki életében. Ő például olyan ember volt, akinek megadatott a folyamatos imádkozásnak a kegyelme. Ezek valós dolgok, testvérek, hogyha van feltámadás, akkor olyan is van, hogy valaki imádkozik folyamatosan, nem? A 0-24 órában való imádság kegyelme megadatott neki. Ez azt jelenti, testvérek, amikor alszik, még akkor is imádkozik. Óriási kegyelem, hát hol vagyunk mi ettől? És ő mondta azt, hogyha ilyen kétségeid vannak, vagy úgy érzed, hogy poklokat jársz, akkor volt egy ilyen mondata, tanácsként mondta, maradj a pokolban, és ne esj kétségbe. Mert egy dolog az, hogy kétségeink vannak, egy dolog az, hogy engedünk el. Ha engedünk, akkor ilyen leszé-fel-leszé-passzé, ugye, hagyd menjen, de nem. A kérdés az, hogy te hova mész, üdvösségre vagy kárhozatra. Meg az is kérdés, hogy a melletted ülő hova megy. Az is kérdés, hogy a feleséged hova megy, az anyósod hova megy. Az is kérdés, hogy hova mennek vezetőink. Hogyha az Úr megparancsolja, akkor nekünk tovább kell adni, kutya kötelességünk. És add hozzá majd lelket is. Add hozzá majd lelket is, de a te saját elhatározásodra kíváncsi, mert csak utána ad lelket, miután elköteleződtél. Előtte nem. Amikor elköteleződtél, és elkezdtél járni kétségek között is az úton, akkor fog csak megszentelni téged a lélekkel, akkor fog kinyílni előtted a Szentírás, annak egész tárház, azok a kincsek, ahogy írja Ézsaiás proféta, hogy neked adom a mélység kincseit, akkor fog kinyílni a szíved, akkor látsz majd csodákat, akkor látod meg majd eltávozottadat a fényben fürödni, és lehet, hogy megdöbbensz és arcra borulsz, de a kétségek folyamatosan ki fognak lúgózódni belőled, és megszilárdulsz, megmaradsz az Istenben, és élvezed az ő fényességét, az ő lelkének édességét, annak tisztaságát és bizonyosságát, és akkor te is élő Krisztus hordozóvá válsz, és amikor el kell menni majd, akkor csak esetleg összetörik az a cserép, de Istennel egyesülsz. Soha nem szoktuk olvasni azt, amikor keresztelünk, hogy kétségek fogták el őket, ugye? És nem is szeretünk róluk beszélni. A saját kétségeidről sem nagyon szeret beszélni. De hogyha tekintünk arra, hogy mások kétségéről viszont már szeretünk beszélni. Azért írta nekünk így Máté ezt a szakaszt, hogy jöjjünk tisztába azzal, hogy ők is emberek, hogy jöjjünk tisztába azzal, hogy mi is emberek vagyunk, és mivel őt elfogta a kétség, téged is elfog kétség, nem nagyon különbözölte az apostoltól. Egyben viszont tökéletesen azonos vagy vele, hogy itt még nincs lélek, de amikor majd jön a lélek, akkor van az, hogy és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Csak a lélek által lehet velünk az Úr. Csak a lélek által érezzük meg azt, hogy az a bennünk világító Isten arc, az szépen eluralja mindent körülöttünk. A gondolatainkat, érzéseinket is feloldja a szeretetnek a melege, a világosságnak a tüze. És ugyanígy fel tudja oldani a körülöttünk lévő megkötözöttségeket. Ugyanígy fel tudja oldani a körülöttünk lévő világban meglévő sötétséget, mindazt a gonoszságot, kishitűséget, amiről annyira jól tudunk beszélni főleg, és mindig csak a panaszainkat mondjuk, nem pedig az, hogy Krisztus feltámadt. És íme velem van. Miért örülsz-e? Kérdezheti valaki. Ugye? Hát mert van Istenem. Ezek az emberek, akik sajnos nem ismerik az Istent, nem csak az, hogy irigyek lesznek, de azt szeretnék, hogy te is legyél rossz kezű. Hát de hogyha velünk van minden napon a világ végzetéig, Uram Istenem, gyerekek, hát hogy lehetnénk rossz kezűek? Hát a lélek nem felold mindent. Hát a lélek egybe old még bennünket is. Engemet ő vele, téged ő vele, és így közösségben. Tulajdonképpen ez az egyetlen tanítás, amit arról a 40 napról, amit Jézus feltámadása után itt töltött, tudunk. Ennyit ad. És tudjátok, hogy miért? Mert őszintén megmondom, rettenetesen kíváncsi lennék az összes többi beszélgetésükről és tanításaikra. Azért, mert ez a keresztelési parancs, vagy missziói parancs, ahogy szoktuk mondani, ez egy desztillátum, gyakorlatilag egy eszenciája annak, amit a Jézus tanít nekünk, amit ő át akar adni nekünk, aki ő maga, és akivé szeretne látni téged. És hogyha ezzel meg tudunk elégedni, akkor meg tudunk elégedni azzal, aki örökkévaló. Márpedig, hogyha már az örökkévalóval sem tudunk megelégedni, akkor ugyan mivel fogunk megelégedni, kedves testvérek? Régen mondta volt annak idején Lao Tse, hogy elég ember az, aki az elégedett ember az, aki az eléggel megelégül. Meg tudunk-e elégülni a lélekkel majd? Meg tudunk-e elégülni helyzetünkkel? Meg tudunk-e elégülni körülményeinkkel? Meg tudunk-e elégülni kétségeinkkel? Meg tudunk-e elégülni saját magunkkal, az Istennel és egymással? Mert ezt parancsolja az Isten. Szeretett testvérek! Maradjunk hát itt Cegléden, és hogyha kétségek között is vagyunk, tekintsünk az Úrra. Tekintsünk a feltámadásra, mert minden vasárnap húsvét testvérek. És hogyha azt mondja, hogy menjünk Galileába, akkor menjünk oda. Hogyha hegyre vezet, akkor oda menjünk. Amikor pedig meg kell harcolni a harcunkat, ne maradjunk csendben. És igenis küzdjünk. Küzdjünk. Mert hogyha nem küzdünk testvérek, akkor feleslegessé tesszük a kegyelmet. Akkor megalázzuk a Krisztusnak a keresztjét. Akkor bebújunk a kis vackainkba, rettegünk és biztonságot keresünk, és akkor nem keresztények leszünk testvérek, hanem nyomorultak. Nyomorultak. De jön a lélek, és bátorságot ad majd. Bátorságot ad, ahogy a régi mondás tartja, bátor csak egyszer hal meg. A gyáva minden nap. Ne legyünk hát gyávák. És legfőképpen kérjük a lelket, pünkösdre készülődve, hogy valóban hitvallóként tudjuk azt mondani. Minden nap velünk van a világ végezetéig. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen. Szeretett testvérek, válaszoljunk a mi Urunk Istenünk igéjére. A már megkezdett 255. énekünkkel, a 255. dicséretünk utolsó két versszakával, a 7. és 8. versszakával. 7. versszaka így kezdődik. Rólad, Uram, akik megemlékeznek.
hitben élhet. Vallást teszek minden embernek előtt, hogy az Isten igaz mindenek fölött, hamisságot soha nem cselekedem, mint kőszikla ő át nagy erősséggel.
Adjunk hálát imádságban a Úrunk Istenünknek. Áldjad én lelkem az Urat, és magasztald minden jó tettét. Áldjad én lelkem az Urat, és tekints a dicsőség királyára. Arra, aki mindig velünk van, arra, aki tiszta világosság, örök szeretet, aki körülvesz bennünket a szabadulásnak az örömével, aki adja a lelket, hogy bizonságot nyerhessünk a fiúban és ő benne. Áldjad én lelkem az Urat, mely Ura az egész világnak, mennek és földnek egyaránt. Köszönjük, Atyánk! Köszönjük azt, hogy nem hagytál bennünket sötétségbe. Szívünket, elménket, lelkeddel megvilágosítod, hogy tudunk téged magasztalni, hogy benned tudunk maradni, és hogy egymásra így tudunk tekinteni, hogy valóban megélhetjük azt, amiről te tanítasz nekünk, és hogy megtarthatjuk azt, és továbbadhatjuk. Édes Istenem, nincs más szebb dolog ennél az egész világon, mint a te igéddel élni, a te igédet szólni, a te igédet hallgatni, a te igédet megtartani, a te igéd által élni, azáltal lélegezni, azáltal tekinteni a világra, hogy ő vezesse a mi utainkat, hogy a te lelked vezesse lábainkat, hogy a te lelked vezesse cselekedeteinket. Hozzád és egymáshoz, igazi szeretetben. Édesatyánk, így kérünk szeretteinkért, gyülekezetünkért, így kérünk közösségeinkért, családjainkért, minden egyes tagért külön-külön. A te lelkedet bocsáss ki ránk, egyen-egyenként, abban a lángban, ami pünköskor eljött, hogy valóban bizonságot nyerhessünk te benned. Hogy kétségeink elmúljanak, hogy kétségeink ne csak elmúljanak, hanem átalakuljanak örömmé és derűvé. Tedd hát, Uram, hogy a gyászban vigasztalsz bennünket. Tedd hát, Uram, hogy vigasztalsz bennünket bűneink között. Tedd hát, Uram, hogy vigasztalsz bennünket itt a világban, és tanítasz bennünket az örök életre. Kérünk hát népünkért és nemzetünkért is, mert nyomorult, szerencsétlen nemzetért, hogy nem meghasonlás történjen benne, hanem lelki ébredés. Hogy meg tudjuk harcolni a mi harcainkat. Valóban elhívén, hogy tiéd minden hatalom, és hogy velünk vagy, együtt harcolsz, és a mi szívünkben világosságot gyújtván elhozod a békédet a mi közösségeinkbe. Így kérünk árvákért és özvegyekért. Lelked által vezesd őket magadhoz. Betegeinkért te gyógyítsd őket. És mi magunkért is, hogy egyre inkább elmerülhessünk hát a szentséges fényedben, hogy a mi Krisztusunkat megtarthassuk, őt hirdethessük, és vele együtt élhessünk. Az ő nevéért, a Krisztus Jézusért kérlek téged, Atyám, hallgass meg minket. Amen. Időzünk Istennek csendjében, saját imádságainkban. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, szentek közössége, fogadjátok az Úr áldását. Ti tehát, szeretteim, mivel előre tudjátok ezeket, vigyázzatok, hogy az elvetemültek téveigései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség, most és mindörökké. Amen.